Üdvözlöm minden kedves hallgatónkat, ez itt a Katpol kávéház adása. Én Enz vagyok, és itt van velem Ramjéger 83 is.
Üdv!
A változatosság kedvéért ismételten egy amerikai polgárháborús témát választottunk. A Free State of Jones, illetőleg a Josie Wells után is, és ezt ha jól számolom, már az ötödik amerikai polgárháborús témájú adásunk lesz. A blogon belül én soha nem gondoltam, hogy itt fogunk a témával foglalkozni.
Eleve egy mini sorozatot kellett volna indítani.
Igen, most már mindegy, már lecsúsztunk. De utólag még kitaláltjuk, hogy végig ez volt a terv.
Igen.
Utólag még okoskodhatunk. És az adásunk mostani témájául egy olyan filmet választottunk, ami nem közvetlenül a háborús eseményeket mutatja be, hanem a háborúnak egy szomorú rángazását a hátországban, illetőleg a korabeli alvilág égletet New Yorkban, amely ugye akkoriban is már egy ilyen eléggé pezsgő város volt, és kulturálisan akkor is már divers volt, csak máshogy értették ezt a szót akkoriban. Ez pedig a New York Bandai című film 2002-ből, amit Scorsese rendezett, és
a producere pedig Harvey Weinstein.
Ezt nem emlegetjük. Utólag
már biztos eltüntették a nevét így.
Elég sok filmről leszették utólag, igen.
Igen. Szerintem az összes amerikai polgárháborús vagy ahhoz kapcsolódó film közül, amivel eddig foglalkoztunk, azt hiszem, hogy kulturális hatásában talán ez volt a legjelentősebb. Igen, ugye egész Amerikában viszonylag nagy visszhangja volt, és viszonylag ismert, de hogyha nem is mondjuk azt, hogy országos szinten ott ismert, akkor New York-i szinten biztos, hogy az. Mert igazából érdekes mindenki számára, aki New York-i, és bármennyire érdekli ugye a közelebbi hazájának ugye a történelme.
Hát szerintem nyugodtan hívhatjuk ilyen lokálpatrióta filmnek, ha lehet így fogalmazni.
Sőt, ugye a Scorsese-nek volt is ilyen nem titkolt szándéka ezzel, hogy visszatekint annak a város résznek a múltjára, honnan ő is származik egyébként ugye Manhattan szigetén belül. Egyébként ugye Manhattan szigetén játszódik a cselekmény.
Méghozzá egy olyan részen, amit úgy hívnak, hogy Five Points, ez egy valóban létező rész volt New Yorkban, ahol öt utca futott össze egyetlen egy ilyen központi részre. Hát mondani se kell, hogy nyilván ez már kezdetől fogva a drogok, prostitúció és minden vele együtt járó szerencsejátéket, minden vele együtt járó alvilági tevékenységnek a meleg ágya volt.
Aki nem hiszi, az fáradjon ki bármilyen pontjára Budapestnek, ahol pályaudvar van, vagy pedig nagy csomópont.
Igen, ott elég hamar fog találkozni ezekkel a népelemekkel. És ez nyomorúban sem volt másként.
Igen. Hát egy jól bevált történet keretében van bemutatva ez az egész téma, a bosszú.
Bosszú történet, igen.
Ez egy bosszú történet, ugye 12-1 tucat, de persze ez nem jelenti azt, hogy nem lehet jól megcsinálni.
Az alaptörténet az valóban egy klisé, tehát hogy az azért van, hogy szóljon valamiről a film, de mindemellett a korabeli társadalom ábrázolása, a korabeli alvilág ábrázolása egyébként nagyon fontos.
Igen.
Ez nagyon hiteles. Hogyha az ember utána olvas, látja, hogy rengeteg munka ment el azzal, hogy ennek a hátterét feltárják, és ezt rekonstruálják. Egyébként a rekonstrukció ez fizikai formában is megvalósult, hiszen hatalmas díszleteket építettek meg például, ami néhol ugye a történelmi hitelességnek a kárára is ment, mert hogy hát ugye szépen megépítették a kezdőjelenethez a régi főzde épületét, és de sajnos 1852-ben elbontották. Ennek ellenére továbbra is egy fontos helyszín marad a plot egésze alatt, mert hogy ha már rengeteg pénzzel megépítenek egy rohadt nagy ilyen épületet, azt nem fogják lebontani csak azért, mert történelmileg ugye máshogy történt.
Igen. Mert ugye csak hogy elhelyezzük pontosabban az időben, ugye az alapszituáció 1846-hoz köthető, de ez a nagy tömegverekedés, amiről majd rátérünk, ez igazából csak abból a szempontból fontos, hogy a konfliktus okát megismerjük. Aztán ugye lefut ez a nagy tömegverekedés, lefut az előzmény viszonylag hamar, és aztán ugrunk a polgárháború idejére. Tehát a lényegi cselekmény időben is, meg dramaturgiailag az már a 1862-63.
Igen.
Úgyhogy
Meg egyébként a Five Points is, ugye hozzá kell tenni itt előjáróba, hogy a film az némileg szabadon értelmezi a 19. század időbeli korlátait.
Sok minden és, szabadon értelmezi.
Vannak olyan részek, amik a 1820-as, 30-as évekre jellemzőek inkább, még vannak olyan, amik a 1890-es évekre, tehát hogy ilyen 1890-es évekre jellemző például a nagy kínai jelenlét a városban, ami nyilvánvalóan addig nem következhetett be, amíg háború dúlt az ország egy jelentős részén, és nem épült meg az a transzkontinentális vasút, ami lehetővé tette a elsősorban, hogy nem a nyugati partra érkező kínai bevándorlók számára, hogy áttelepüljenek a keleti partra.
Illetve ez ilyen rókafogta csuka, mert másrészt nem kezdődnek még meg egyáltalán azok a nagy vasút építések, amik miatt ugye a kínaiak betelepülése elkezdődött, mint munkaerő, nagyon meglepő módon.
Tehát, hogy ez például ugye egy anakronizmus az is, ahogy a Five Points az egész negyed kinéz, mert az inkább 1830-as évekre jellemzőek ezek a tákolt faviskók.
Az ilyen átláthatatlan, lezüllött labirintusnak van bemutatva, ahol ráadásul még ilyen föld alatti kazamaták is vannak, meg minden, ami hát kicsit...
A kazamaták az valóban egy picit túlzás, azt hozzá kell tenni, hogy ez egy eléggé nyomornegyedszerű hely volt, mert hogy ezek eredetileg ugye raktárépületek és egyebek voltak, csak amikor a nagy ír éhség miatt elkezdődtek a tömeges betelepülések, akkor ugye mindenkinek felcsillant a szemében a dollárja, és elkezdtek ezekből ilyen, hát aki ma ismeri a Albedet piacon az ékszerdoboz fogalmát, na olyan hasonlókat kialakítani ezekből a hatalmas épületekből, és egyébként ilyen eleve nem lakhatásra tervezett dolgokban, minden több ír bevándorlott be zsúfolni a pénzét cserébe. De ugye ez az 1830-as, 40-es évekre jellemző, a film idején már többszintes kőépületek álltak itt, mert nyilván ugye a gondos kapitalista landlordok ezt a pénzt beforgatták, és új épületeket építettek, amelyek már inkább a célnak feleltek meg. Azt nem mondom, hogy ezek komfortosabbak lettek volna, de mondjuk nem kellett attól tartaniuk, hogy egy váratlan tűzvészben az összes bevételi forrásuk odavész egy éjszaka alatt.
Szóval úgy érted, hogy megértek a piacról.
Hát igen. Ez így volt. A kapitalista szellem győzelme, ugye már.
Az írekről bővebben muszáj beszélni, akár tetszik, akár nem, ugye ez attól függ, hogy ki hogy áll hozzá az írekhez. Még annyit reflektálnék ugye a kínaiakra, hogy a történelmi források szerint valóban éltek ekkor már kínaiak New Yorkban, de mondjuk összesen kb. 200-an. Tehát az ő ábrázolásuk a filmben azért nyilván irreális szintű, vagy hát a kínaiaknak egy történelmietlen mértékű jelenlétét sejteti. Az is hozzáteszem, az is történelmietlen, hogy egyetlen egy zsidó karakter sincs. Ez megint nonsense, mert bőven volt már ugye zsidó diaszpora a nyomornegyedeken belül is, meg a bandákban is. De az írek, ugye itt ugye a lényegre térjek, körülbelül már a negyedét adták ekkor New York népességének. Ugye a burgonyavész körülbelül akkor zajlott, amikor a film története kezdődik, de a kettő között nincs logikai összefüggés. Az viszont tény, hogy a burgonyavész idején gyorsult fel a kivándorlás, de már előtte is volt, mert a túlnépesedés már előtte is
sújtotta. Egyébként hozzá kell tenni, hogy az ír kivándorlás olyan mértékeket öltött, hogy Írország lakossága ma se éri el az 1860-as szintet.
Pedig az 1860-as szint is egy alacsony szint, ugye?
Igen.
És ezekről a bűnbandákról az a lényegi információ, hogy ugye etnikai alapon szerveződtek, és önmagukat úgy definiálták, mint etnikai érdekek védelmezői. És ennek megfelelően voltak ugye ír bandák több is, meg hollandok, meg ilyen kelet-európaiak, mert már kelet-európaiak akkor is voltak New Yorkban. Az olaszokat azért nem mondom, mert ugye voltak olaszok is, de nagyon kevesen még ahhoz képest, amekkora a diaszpóra később volt.
Hát igen, ugye az főleg az olasz egység megvalósulása után kezdődött a nagy elvándorlás, ugye Dél-Olaszországból köszönhetően a Lambrózó tevékenységének is, aki ugye megállapította, hogy a dél-itáliaiak azok alsóbrendű nép, és így igazából képtelenek a szervezett életre, és hát így nem igazán kaptak semmiféle támogatást vagy fejlesztést évtizedekig.
Igen. Tegyük hozzá, hogy az az egyesített olasz gazdaságpolitika is járt olyan következményekkel, ugye, meg volt az a nagy világválság is, amiről beszéltünk, de most azt hagyjuk. De lényeg az, hogy olaszok még nem nagyon voltak. Ekkoriban, tehát az amerikai polgárháború előtt ugye a fő etnikai konfliktus, ami érvényesül New Yorkban is, az ugye az írek meg a hát angol szászok közötti angolok, skótok között, inkább így mondom.
Hát illetve a írek és a korábban érkezett telepesek leszármazottai,
igen,
akiket ugye úgy is neveztek, hogy őslakosok, ez ma már egy némileg félreérthető terminus, mert az indiánokra szoktuk használni.
Igen, csak akkor az indiánokra ezt nem mondták, hanem azt mondták, hogy indiánok, igen.
Az indiánok azok ilyen megtűrt nép volt körülbelül.
Hát meg akkor már azért ott nem nagyon voltak jelen, hanem úgy szép messzire.
De hol ott a közepén voltak Amerikának. Igen,
valami több ezer kilométerre ott.
És hát, hogy ezek az őslakosok voltak azok, akik ugye... Azzal büszkélkedhettek, hogy hát az ő őseik vívták ki a függetlenséget a britek ellen, és éppen ezért nagyon bevándorlás ellenes politikát képviseltek. Másrészt ugye az írekben meg külön azt nem kedvelték, hogy katolikusok.
Mert hát ez volt a fő probléma, igen.
A katolikus egyházat ilyen sötétben bujkáló, gonosz csúkjás szerzeteseknek képzelték el, akik ilyen gonosz nevetések közepette világuralmat forralnak, meg ilyesmit.
Igen, ott dörzselik a tenyerüket, hogy miközben a saját piszkukba fetrengenek, és csak várják az utasítást a római püspöktől, aki természetesen ugye élethalál ura köztük.
Valahogy így képzelték el, igen, ezek a protestánsok. Egyébként meg kell jegyezni, az írek se voltak egységesek, mert hogy nem. Az íreknél se mindenki volt katolikus, hanem ugye a nagy többség a kivándorlóknak katolikus volt, mert ott tehát egy ilyen kvázi vallási alapú apartheid működött Írországban.
Hát a Cromwell-óta, igen.
És a protestánsok ugye mindent kisajátítottak maguknak, a katolikusok meg elég ilyen másodrendű polgárokként éltek. De ennek ellenére voltak protestáns kivándorlók is. Például a banda, amiről a történet nagy része szól, a Döglött Nyulak, az például pont egy másik írbandából vált ki, ami inkább a protestánsokat képviselte.
Igen. Hát ugye ez még az egész Cosa Nostra, meg minden előtti korszak, csak hogy még egyszer rögzítsük. Igazság szerint én úgy látom, hogy ez az egész bandaharc, meg a párhuzamosan futó politikai machináció az egy alkalmas keret arra, hogy ezt a bosszú történetet bemutassa a film. Én meg sem tudnám mondani, hány ilyen film, meg regény, meg történet van, ami úgy kezdődik, hogy a gonosztevő legyőzi a fő riválisát, de a fiúgyerekét azt megkíméli már, hogy milyen nagy szívű, meg hogy egyébként is nem öl gyerekeket. És hát hogy nem?
Igen, hát
eltelik ilyen 10-15 év, és így visszatér a bosszúálló.
Hát ugye az, mivel angol szászok mondják, ezek a történetek egyidősek az idővel magával. Tehát,
Igen. Hogy a lényegre térjünk, ugye itt az van, hogy ugye létezett egy olyan politikai mozgalom ekkoriban, ami hát egyrészt ma már elfeledett, illetve amilyen mértékben mégsem elfeledett, olyan mértékben meg a nevetség tárgya, akiket ugye úgy gúnyoltak, hogy a No Nothing párt, akik pontosan úgy nevezték magukat, hogy Native American Party.
Hát ezek az úgynevezett őslakosok, akikre már utaltunk.
Igen. És mivel volt egy ilyen kvázi félkatonai szárjuk, ma így mondanánk, tehát ugye a bandaharcokban is részt vettek, meg ugye oda-vissza épültek be ugye bizonyos bandákba, ezért ugye volt egy elég erős önvédelmi reflexük, és ezért, ha bárki kérdezősködött, hogy ők tulajdonképpen kik, meg mit képviselnek, meg miért teszik, amit tesznek, akkor mindig azzal reagáltak, hogy I know nothing, és ugye innen számozott ez a dolog, és az ő helyi ilyen prominensük a William Cutting a filmben, akit a William Poole egyébként Mészárosról, mármint úgy értem Mészáros, hogy a foglalkozását tekintve, tehát Mészárosról mintáztak. Ő ennek a No Nothing mozgalomnak...
Volt akkor Mészáros.
Igen, ő volt a menetteni Mészáros. Hát igen.
Ez a magyar politiká szempontból megint átértékelődik.
Igen. És hát elvileg ugye William Cutting nem a főszereplő, mert az majd az ellenlábasa lesz, de talán a leg, hát hogy is mondjam, ilyen ellenmondásosabb karakter, vagy...
Az egy jó szó.
Igen. Ja, Daniel Day-Lewis játsza, akire ugye jellemző egyébként, hogy ilyen soha nem játszik kisstílű, vagy kevésbé fontos karakter, tehát akit ő játszik, az mindig fontos.
És, igen, igen.
És igazság szerint egyébként mindig ugyanazt a karaktert játsza.
Ha egyszer valami beválik, akkor...
Igen, igen. És... A Mészáros Billt ugye úgy ismerjük meg, mint aki ugye első látásra egyszerűen csak ilyen brutális izomagy, aki ilyen zsarnoki módon uralkodik a saját kis politikai szemétdombján. Ugyanakkor ő őszintén hazafinak véli magát, hogy az apja katonatiszként elesett a háborúban. Ugyanis nem mondják konkrétan, hogy melyikben, de azt hiszem valamelyik indiánok elleni háborúban, vagy pedig az 1812-es háborúban, ezt most nem tudom. De lényeg ez, hogy háborús hős volt az apja, és hősi halált halt. Ő próbál felnőni ugye ehhez az örökséghez. Tehát nem egyszerűen csak egy izomagy, noha annak tűnik mondjuk első látásra, vagy első benyomásra. Másrészt a film azért így is némi túlzásokkal mutatja be a karaktert. Igen, mert ugye William Poole az igaz, hogy a valóságban is ugye mészáros volt, illetve boxoló. Ugye mellesleg tegyük hozzá, hogy ez még a kesztyű nélküli boxolás korszaka, tehát még ezekkel a bőrszíjakkal kötötték be az öklüket, ahogy a görögök, vagy az ókorba. Tehát ugye egy ismert boxoló is volt mellette, másrészt pedig akármilyen erőszakos, meg rámenős volt, meg hírhet, bizonyítottan egy gyilkosságot se követett el, illetve életében összesen egyszer volt letartóztatva ugye verekedés miatt, hát ez, az ő hírnevéhez képest azért nem olyan sok, azt kell mondjam.
Hát ugye Amerikában Al Capone-t is bézbosás gyanújával ültették le, úgyhogy...
Egyébként a valóságban már a évekkel a polgárháború előtt ugye politikai merénylet áldozata lett. Annyi, hogy ugye az egyik ír frakció által felfogadott bérgyilkos hátba lőtte, és érdekes módon a merénylő megpróbált külföldre menekülni, de időben elfogták, bíróság elé állították, viszont már akkor olyan politikai befolyással bírtak az írek, hogy három alkalommal próbálták meg ugye eredménytelenül elítélni, tehát döntésképtelen volt a testkütszék, ugye azt hiszem az AHS kifejezés jogilag.
Igen.
De minden esetre ő a gyilkosa annak a papnak, aki a Vallon családnevet viseli, ami mondjuk némileg félrevezető lehet azok számára, akik már a Vallon nemzet létezéséről hallottak Európába, de ezen lépjünk túl. Tehát egy Vallon nevű...
Főleg, hogy a főstény meg az Amsterdam a keresztneve, ami meg szintén nem egy ír város.
Igen, tehát eléggé félrevezető módon a utcai harcban megölt papnak a fiát, ugye úgy hívják, hogy Amsterdam Vallon, ami hát igen, félrevezető, és őt játssza Leonardo DiCaprio.
Igen, egyébként a Cutting a szumorizál is rajta, amikor először mutatkozik be neki a Amsterdam, hogy Amsterdam, akkor meg én vagyok New York.
Igen. És itt az a lényeg, hogy a Vallon atya, ugye a hivatásával összhangban lelki vezetője ezeknek az íreknek ott ezen a környéken, és amikor hát saját értelmezésű szerint nyilván megpróbálják kitúrni őket.
Akit egyébként ki is játszik a Vallon atyát, a Liam Neeson.
Igen, tényleg. Igen, ez akkor feltűnt, ugye akkor még nem volt olyan ismert színész annyira, mint ma, de igen, ő játsza. Ugye egy ilyen nagyon eltökélt, a többiek tiszteletét kivívó vezető. Ugye ők nyilván úgy értelmezik, hogy ezek a szemétláda ilyen helyiek, tehát ezek az angol szászok, ezek az eretnekek, ugye ki akarják őket túrni a saját területükről, és kihívják őket egy ilyen, hát mondanánk, hogy csatára, ugye a ők úgy nevezték ugye a szó át, itt hát, tágabb értelmében.
Szó szerint kívják őket a hóra, mert ugye tényleg játszódik a jelenet.
Igen, tehát szó szerint a hóra hívják őket, és hát ugye az atya vezeti őket, és ahogy mondtuk, az ellenlábas pedig ez a mészáros. Ez a csata az első jelenete az egész filmnek, és ugye úgy mutatja be, hogy ilyen szúró-vágó fegyverekkel, meg ilyen hatalmas furkós botokkal mennek egymásra, meg ilyen szekercék, meg minden.
Ez is hát ilyen több százan ilyen Mad Max stílusban elkezdenek öldökölni. Ami...
Igen. Ugye a valóságban is voltak ilyen tömegverekedések New Yorkban, de hozzá kell tenni, hogy ezeket ököllel, illetve furkósbotokkal vívták, tehát azért nem ekkora vérfürdők voltak, félreértés, ne essék.
Meg azért viszonylag ritkák voltak a tömeges halálesetek, tehát hogy...
Igen.
Nyilván, hogy általában mindenki a maga területét védte, amit ugye ő a sajátjának tekintett, illetőleg megpróbált beforrakodni az ellenség területére, és azért általában véve az, hogy itt tömeges halálozás legyen, senkinek nem volt az érdeke, mert az nagyon felbojtította volna a várost, hogy ez mai napig így van a világban. Tehát, hogy...
Meg hát a határokat mindenki tudta, igen, a városon belül.
Ebből a szempontból egyébként valóban furcsa az, hogy később, amikor Amsterdam visszatér New Yorkba, akkor a Five Point az már a Cuttingék területe, és a angol szászoké, mert hogy ugye az végig ír terület maradt, és Hát valószínűleg más bandák tagja olyan nyíltan nem sétáltak volna, mert ki furkusbotozzák onnan őket körülbelül.
Igen.
És hát, hogy ez a tömegverekedés is olyan, hogy ilyen szintű erőszak orgiát rendőrség körülbelül még nem volt, de milícia már létezett ugye elég régóta. Tehát, hogy a milícia ez valószínűleg készen várta volna egy ilyen nagy felvonulást, és közbelép, nem pedig az, hogy a végén látjuk, hogy így egymást vonszolják el, és így senki nem csinál semmit.
Tehát, igen, és ilyen hatalmas virtúcsa halmaz marad a díjben.
Ilyen vérfürdő és vérgőzfürdő.
Nem is tudom, hogy a Colosseum nézhetett ki így, mikor volt ilyen nagy, nem tudom, fogolyírtás.
Körülbelül, mikor ilyen nagy csatákat játszottak újra ugye a Colosseumban.
Igen, és... Mert ugye ahogy arra már utaltunk, a totál sablon jön, legalábbis ugye a történetvezetésbe, ugye az előadás az jó. Az atyának a, hát a fiú gyermeke, ami mondjuk jól van legondolva, hogy elvileg, bár mondjuk szölibátus már volt, szóval.
Hát, mondjuk úgy, hogy általában véve azért a katolikus papok nem szoktak bűn szervezeteket se vezetni, úgyhogy valószínűleg egy valamilyen kiugrott pap lehetett egyébként, aki tovább folytatta a munkáját.
Igen, és hát a gondolom, ő is észbe tartotta, hogy a cölibátus csak azt jelenti, hogy nősülni tilos. Hát ugye nem zenni még lehet. És hát ugye a srác is ugye részt vesz a harcba, de ugye lefogják, de a mészáros az megkegyelmez neki. Arra már nem emlékszem pontosan, hogy milyen indokkal, de csak annyit mond, hogy úgyis ártalmatlan, engedjétek el.
Hát csak egy mondta, hogy vigyétek el, szóval.
Igen, most... és hogy zsupoljátok egy árvaházba, mert egyébként ez történik vele.
Egyébként egy jó árvaházba azt mondja, tehát hogy nem ilyen helyre olopni küldik őket meg ilyenek, hanem akkor a gyereknek legyen tisztes élete.
Igen, mert ugye, ahogy utaltam rá, a Bill egy olyan vezető, aki képes tisztelni az ellenfelet.
Sőt, hát ugye később kiderül, amikor, ugye nem tudja Amsterdamról, hogy kicsoda valójában, mert ugye elnéven mutatkozik be, amikor visszatér. Hát mondhatni, hogy egy ilyen sajátos kapcsolat, érdekes kapcsolat szűbődik kettejük között, mert egyfajta mentora lesz ő a főszereplőnek. Annak ellenére, hogy ugye, hát ugye nem tud róla, hogy milyen valós szándék, hogy meg akarja bosszulni az apját, és egyébként az az, ami aztán magát a főszereplőt is megrémíti, hogy mennyire ilyen elkötelezett hívévé válik annak, akit egyébként meg akar ölni.
Ugye itt azt történik, hogy a eltelik 16 év, azt hiszem, azt a filmet átugorja, mert az lényegtelen, és hát már ilyen fiatal felnőttként ugye a Amsterdam ugye visszatér, ugye Leonardo DiCaprio játssza egyébként. Én nem tudom ezt annyira megítélni, de egyébként ugye azt hiszem bevett vélemény, hogy tehát lehet, hogy jóképű, meg minden, de egyébként a színészi játéka a színek nem annyira meggyőző neki,
hát,
mert...
nem értem, hogy csak ilyen nagyon sokára kapott Oscart, tehát, hogy...
és akkor visszatér, és hát egy bosszú álló mihez kezd, hát ugye ez is ismert történet, hogy nem a nyílt színen hívja ki az ellenséget, hanem hát megpróbál a bizalmába férkőzni, illetve a közelébe férkőzni. Nyilván a valódi kilétét ugye elleplezve. Ugye megjelenik ugye ugyanott azon a téren, és akkor egy gyerekkori barátjával újra találkozik.
Igen, és hát először egy ilyen kis stílű bandába kerül be, ahol a megszerzett lóvé nagy részét lenyúlja a főnökség, illetve ez alatt Cuttingot, illetőleg a helyi rendőr megbízottat, aki egyébként az apjának az egyik volt embere, és hát belépett a rendőrségre. Ugye hát ez nem ismeretlen a gangster filmekben a romlott rendőr figurája, egyez egyben az.
Hát ugye a szétvert bandából sokan átálltak a Billhez.
Meg hát a különféle egyéb pozíciókban, igen. És ugye látszik, hogy ez az egész mennyire az alján vannak a táplálékláncnak ebben az egészben. Abszolút. Viszont aztán kivívja a Bill tiszteletét azzal, hogy amikor elmennek egy égőházat kifosztani, egyébként, amit bemutat, az valóban megtörtént, tehát ekkoriban New Yorkban több magántűzoltóság működött, amelyek egymással versegtek, hogy kimelyik volt a
keletűzött. Fő a szabad vállalkozás és piac, nem?
Hát, úgyhogy a megvalósult NCAP álom volt ekkoriban New York. És az is igaz egyébként, hogy a poolnak is volt érdekeltsége ebben a tűzoltóságban. Azt hiszem, hogy amatőr tűzoltó is volt egyébként minden mellett, amit csinált. Tehát, hogy...
ami mondjuk ott megszokott ez a fajta társadalmi szerepvállalás, ugye? Tehát...
és ugye látjuk a versengés köztük is, ő helyett, hogy hagyná a társát Ben égni és a lóvét menteni, kimenti a társát és ezt a Bill is észreveszi. És hát gondolja, hogy na, végre egy rendes tökös gyerek, még ha ír is, ugye?
Igen, mondjuk a filmben is, meg a valóságban is azért sok ír volt az ő bandájában. Tehát, ahogy mondtad, az írek sem voltak egységesek, ugye?
Igen. Gondolom egyébként alapvetően a protestáns íreknek kedveztek főleg.
Igen, de Bill ugye valóban ilyen mániákusan gyűlöli a ír katolikusokat. A filmben is, bár ugye a filmben kicsit ki van salkítva.
Egyébként, ha már itt tartunk, most van hivatalban az Egyesült Államok történetének első katolikus elnöke, Joe Biden. Bezzeg, ezt nem tették szóvá, hogy az első katolikus elnök, amennyire egy hozzá hasonló típusú ember gyakorló katolikus lehet. Most annyira legalábbis az.
Igen. Hát ugye, el kell kezdeni mindent valamikor. És ugye, amikor elkezdeni a bosszút előkészíteni Amsterdam, amit egyébként ugye ugyanazzal a késsel tervez végrehajtani, amit megőrzött a harc után, és amivel az apját leszúrta a mészáros, hogy ez még mindig nála van. Pontosabban eldugta és visszaszerzi, hogy elásta ugye itt a katakombákba. Amik valóban szerintem nem léteztek, mert Manhattan tudtommal ilyen szikla alapú, tehát azért nem hiszem, hogy sok katakombát fúrtak bele a talajba.
Mert hogy ez a katakomba igazából ilyen barlangszerűség.
Igen, és na, megyük úgy, hogy léteztek mindegy, és megtalálja a kést, készül a bosszúra, és hát ami belerondít ebbe az egészbe, ugye ez a Jenny karaktere, aki tehát elvileg egy civilben szobalány, egyébként meg ilyen profi zsebes.
Igen.
És egyébként ugye Cameron Diaz játsza.
Meg azt hiszem prosti is volt, nem? Vagy valami ilyesmi.
Igen.
Nyilván,
lehet, hogy nem. Meglepő, igen. És hát ugye az a helyzet, hogy most lelőjük a poént, hogy
összejönnek.
Hogy összejönnek. Ugye ebből még önmagában nem származna gond, viszont ugye Johnny, az ő gyerekkori barátja, aki még mindig ott működik a környéken, és ugye újra felveszi vele a kapcsolatot.
Aki neki megmente az életét ennél a bizonyos tűzesetnél.
Igen. Hát ő meg ugye féltékeny. És,
hát bele van zugva a nőbe, és hiába, mert neki a DiCaprio kell inkább. Hát nem tudom, lehet, hogy akkor még Cameron Diaz 25 éven aluli volt, ezt most nem menjünk bele.
Valószínűleg igen.
Még egy érdekes csavar ebben, hogy Jenny, hát ugye egy olyan utcalány, akit befogadott a cutting, és hát mondani se kell, hogy ezt ő meghálálta a bizonyos testi módokon. És volt egy abortusza, ugye Cutting gyerekét elvetették vele. Mm. Ugye látszik is a nagyvágás a hasán, ugye nem cifrázták túl a dolgokat, tehát hogy...
Hát a korabeli orvos tudomány az...
Valószínűleg egyébként azt is jelenti, hogy többet már nem esett teherbe.
Igen.
Igen, aztán szétvágták. Hát nyilván ez ugye némi feszültséget okoz először a DiCaprio-ban, mert hogy hát annak a levetett nőjét kéne idézőjelve neki szeretnie, aki meg akar ölni. Aztán azért rájön már Jenny sem van annyira oda a mészárosért, és ugye van egy ilyen merényleteset, ami ugye valószínűleg a valós merényletnek a itteni változata, csak itt ugye nem hal bele a Bill a merényletbe, hanem itt DiCaprio félreüti a lövést, és így nem halálosan sebzi meg, hanem csak a vállába fúródik a lövedék. És ugye ez az, amikor teljes egészében elszörnyűködik a Amsterdam, hogy
hát ilyen reflexszerűen megvédte.
Azt védte meg, akinek igazából a halálát mindenre jobban kívánja, és hát ez rámutat, hogy mennyire ellentmondásos az ő kapcsolatuk, hogy ő titokban a halálát kívánja, de tényleg ő volt a number one hónap dolgozója ott hosszú időn keresztül.
Igen,
a hónap bűnözője.
Igen.
Ő találta-e, hogy lehetne kijátszani a törvényt. Egyébként ebben van még egy érdekes jelenet, ami csak ilyen epizódnak tűnik, de úgy szintén a korabeli dolgok alá támasztják. Ugye a helyi demokratákkal együtt működik Cutting, ez a Tammany Hall nevezetű ilyen...
Hát ilyen politikai egyesület volt igazából,
azt nem igen, mondani. Igen, hát...
Lehet, hogy nehéz magyar párhuzamot találni, mert nincs, de ugye ez kb. Olyasmi, hogy a politikai gépezet ugye úgy nevezik az amerikaiak. Egy helyi alapon szerveződő, hát ilyen lobby csoport.
Lobby csoport,
igen. Talán ezt mondanánk rám ma, igen.
És ők voltak a helyi demokrata politikának a fő szószólói.
És egyébként még elég sokáig utána.
Azt hiszem 1960-as évekig működtek, tehát hogy majdnem 100 év múlva a film után oszlottak csak fel. És ez a bizonyos Tweed, aki egyébként egy valós személyiség, és hát jó volt a korabeli dollár baloldal. Mert hogy valóban egy
ilyen... Dollárdemokrata.
Dollárdemokrata volt valóban, mert hogy geci gazdag volt, köszönhetően a városban élvezett befolyásának, és hát egy ilyen, és mondjam, nem túl demokratikusan működtette a dolgokat. Amiben hozzátartozott az is, hogy bűnözőket bérelt fel például, meg hasonlók, meg ugye főleg az ír bevándorlókat rögtön lecsapott, hogy őket beszervezze szavazónak. Ugye tudjuk, hogy ez akkoriban működött, ma már szélső jobboldali konspirációs teória arról beszélni, hogy bizonyos politikai pártok azért akarnak sok bevándorlót, mert azok majd rájuk szavaznak. Úgyhogy mi is tartózkodunk ettől, csak rá akartunk mutatni, hogy ez csak történelmi kontextusában igaz.
Igen, bizony.
És ugye alá tartozott a városi rendőrség, tehát hogy ő szemet hunyt a bűnbandák működése felett, de volt a, hát nem tudom magyarul, de a Metropolitan Police, ami meg...
Hát egy városi, vagy nem tudom.
Ami meg nem alá tartozott, hanem egy másik hatalmi konstellációban működött, és ennek volt egy vetélkedése a városi rendőrséggel. És ennek részeként, hogy rajta ütnek egy ilyen illegális box mérkőzésen. És ugye DiCaprio karakter az, aki találja, hogy lehetne ezt az egész törvényt kicselezni, és egy ilyen mólon tartják meg, mert hogy az már a város határán kívül van.
Hát ez zseni, nem? Ha a határon belül nem lehet, akkor tartsuk azon kívül. Megvan a megoldás.
Végre egy okos ember. És a lényeg, hogy van egy ilyen beszélgetése, amikor már sebesült Billel, aki hát úgy látja, hogy együtt alszik a volt nőjével, de nem különösebben zavarja a dolog. És mondja neki a Bill, hogy hát... Nem is emlékszik a legtöbb ellenségére, mindenki egy faszkalap volt. De az az egy bizonyos pap, na az, egy fasz a gyerek volt.
Igen.
És akkor így DiCaprio így érzi, hogy most már akkor valamit csinálnia kell, hogyha már ennyire beharangozták az egészet. És hát titokban arra készül, hogy meggyilkolja őt, mivel hát van egy ilyen éves ünnepség, amit a helyi kínai negyedben tartanak.
Igen, a helyi kínai negyedben lehetett hat ember valóságban, igen.
Tartanak egy
ilyen
ünnepséget.
Hatalmas, puccos ilyen színházba, ugye?
Igen.
Csili-vili helyen, és azt tervezi, hogy így belevágja a kést, ugye?
Ami sem sejtő Billbe, akiről viszont ugye ez a féltékeny haverja tájékoztatja mindenről.
Johnny annyira begurul azon, hogy nem kapja meg ezt a zsebes csajt, hogy Billnek elmondja a titkot. És hát ugye ezért sikertelen ugye a Merilla kísérlete.
Igen, hát ugye leleplezik, ugye elfogják, és ezen a bizonyos éjszakai lelkizős beszélgetésen említi neki azontól, hogy az apját mennyire tisztelte, még a menéletet megelőzően, azt is, hogy annak idején, mikor először összecsaptak, akkor a vallom pap az nem megölte őt, hanem így megalázta mindenki előtt, és ugye életbe hagyta, hogy milyen elrettentő példa legyen, és azt hiszem, hogy az egyik szemét is kivágta, vagy valami ilyesmi.
Igen.
És ugyanezt látjuk megismétlődni, tehát hogy a már földön lévő és átszurkált Amsterdamhoz nem nyúl hozzá, mondta, hogy senki se ölheti meg, és ehelyett hát így megégeti az arcát, ami mondjuk két jelenet múlva eltűnik róla, tehát hogy nem tudom, biztos ilyen jó baba popsi balzsamot használtak rá, vagy valami ilyesmi.
Hát vagy ilyen teflon ember volt ez a valami, mindent lepergett róla, még az égetés is.
Szóval ez valahogy, hogy eltűnik, nem tudom, biztos később jutott eszükbe, hogy ilyesmi
volt. Volt bőr a pofáját, vagy na, igen, ez árnyas kifejezés. Tehát eltűnik a sebb malomba.
Igen, és hát utána így elkezd itt ilyen ellenállást szervezni, úgymond a helyi kegyetlenkedők ellen.
Hát, hogy visszahozzuk a döglött nyulakat.
Igen, amik ugye eltűntek, ez a bizonyos bűnbond, amit említettünk. Igen. Egyébként némileg azért a banda létszámokkal is elszálltak, tehát, hogy ilyen banda hadsereget ábrázolnak. A döglött nyulaknak fénykorában kb. 100 tagja lehetett, szóval... És mindezt egy New York méretű városban, hogy már akkor is baszott nagy volt, tehát ezért...
Hát igen, az jelzi, hogy...
Némileg azért itt túlzásokba estek itt ott a készítők. És hát ugye eseményt követ, és...
Johnny is meghal.
Johnny-t igen, elkapják, megkínozzák, és aztán kénytelen ugye DiCaprio megölni, aki egyébként ahogy kvázi megbocsátott volna neked. Ugye először elzavarja, hogy megkínol, hogy jöjjelek, de elengedlek. Aztán úgy az utolsó pillanatában már megsajnálja, amikor majd haldoklik kikötözve.
Igen.
És ez azt olyan a választás, ami mondjuk jól bemutatja a korabeli amerikai választásokat, tehát hogy így arra se ügyelnek, hogy annyian szavazzanak lány választópolgárban, hanem így... Így mondják a tweednek, hogy hát uram, már ezerrel több szavazat érkezett, mint ahány választunk van egyáltalán az egész körzetben. És
hozzá rookie numbers.
És így, körülbelül lesz, hogy a tweet, hogy csak 1000-10000-rel több szavazat kell. És így mindenkit zavarnak be a bordéba, hogy a ír jelöltet választják meg sheriffnek. Mert ugye Tehát a Tweednek már a film szerint elege van a cuttingból, meg az ő bullshitjéből. He's cutting the bullshit, you know?
Igen.
És leadílel az írekkel, hogy hát akkor friendship with cutting has ended. Jelleggel.
Igen. Hát ugye az a nagyon egyszerű terv, hogy ők hozzák a szavazókat, és akkor ő meg indít.
Biztosít, igen, egy írnek egy pozíciót.
Pozíciót ad nekik, igen.
Igen, hát ugye Cutting ő megöli az írt dühében azért, mert ugye elvesztették a választást, és akkor mindent jön ugye megint az, hogy kihívja egy ilyen utcai harcra.
Igen, és szerintem ez egyébként jó módszer volt a filmben, hogy aki esetleg nem volt tisztában azzal a nézők közül, hogy létezett ez a draft riot, tehát a sorokatonosság miatti nagy zavargás, az esetleg nem számított rá, hogy felfejlődik a két nagy csapat, de a leszámolásra már nem kerülhet sor, mert mikor egymásnak mennének, akkor a szövetségi hadsereg elkezdi lőni tüzességgel a várost.
Mondjuk valójában nem történt meg soha, de a drámai az biztos.
Igen.
Azért azt mondanám, hogy szerintem ez egy ügyes filmes megoldás egyébként. Igen. Azon túl, hogy történetvezetésben, hogy ugye látjuk ezt a régi 1830-as, 40-es évek konfliktusait, és ezt mind elsöpri az új Amerika, ugye ez a szövetségi hadsereg bevonul.
Igen.
Tehát, hogy valóban az amerikai történelemben a polgárából az egy vízválasztó. Előtte azért a politikai élet teljesen más volt, mint ami utána jött, egyre erősödő szövetségi hatalom, egyre átalakuló társadalom, az, hogy az állam elkezdett államként viselkedni a helyet, hogy ilyen
hát, amikor ők...
enkebb szövetkezett lenne, tehát, hogy...
Igen, amikor ők azt mondták magukról, hogy Egyesült Államok, azt ilyen többes számba értették akkoriban, tehát, hogy ez egy államhalmaz, nem pedig egy állam, igazából érzelmileg szerintem ez volt a valóság az emberek számára, meg úgy jogilag is.
Igen, igen, tehát akkor az államok sokkal erősebbek voltak, mint a szövetség, és ugye... gyakorlatilag a polgárháború vérében született meg a valódi Amerika Egyesült Államok.
Igen.
És mindez megjelenik a filmben is, tehát, hogy ezt a régi provinciális konfliktusokat elsöpri az új rend, gyakorlatilag a bevonuló szövetségi katonák.
Igen, kérében. És így maga a konfliktus is egyébként értelmetlenné válik, amiről a film szól.
Igen, mert utána már nem az fog számítani, ki a katolikus, meg ki a protestás, meg ki az ír, meg ki az angol száz.
Igen, igen. Ugye itt arról van szó, hogy a hogy nem, ugye bevezeti a szövetségi kormányos sorozást, szoktak ilyet csinálni háborúban nyilván, de mivel már megtörtént a egyenjogúsító nyilatkozat, szerintem így lehet ez a magyar kifejezés, ugye, ami felszabadította a rabszolgákat a déli államunkba, ugye elnöki rendelettel.
Tegyük hozzá, igen.
És ezzel egy időben ugye sorozás kezdődik, ahol a sorokatonai szolgálatot megúszni csak ilyen hatalmas összegekkel lehetne.
Igen, az $300 volt, manapság $7000-nak felelne ez, meg, igen. De hozzá kell tenni, hogy akkoriban a napfizetés $1 vagy $2 volt, tehát hogy...
Hát ez úgy jelzi, hogy ezzel a kiskapuval az emberek zöme mire ment volna.
Hát hozzá kell tenni, hogy ha már szittük a konfederációt a 20 néger törvény miatt, akkor ugyanezt megtehetjük az Egyesült Államokkal is, ahol szintén hogy nem a vagyonosok mentesültek a katonáskodás alól.
Igen, és hát ugye ez rendkívül elégedetlenséghez vezetett New Yorkban, hogy sokan úgy érezték, hogy most nem elég, hogy muszáj harcolni, de még ráadásul azért harcoljunk, hogy a feketék szabadok legyenek tőlünk ilyen 1000 kilométerre.
Egyrészt ugye a feketék, mint olyan, nem volt probléma New Yorkban, mint társadalmi probléma.
Hát nem ekkoriban. Voltak, hát nem sokan voltak, hát voltak, de...
Másrészt meg ugye a főleg ilyen kuli munkából élő írek meg egyebek így hirtelen realizálták, hogy a munkaerőpiacon hamarosan egy potens többmilliós konkurencia fog megjelenni, és hát némileg ez frusztrálta őket.
Igen. Amíg túl is éljük a harcokat, majd hazajövünk egy sokkal rosszabb helyzetbe. Igen. És... azt nem tudom pontosan, hogy kezdődött, de az nem is olyan lényeges szerintem, de 4 napon át tartó zavargás kezdődik New Yorkban, ugye a szövetségi kormány ellen, és ugye akkora mértékű ez a zavargás, hogy a helyi karhatalom, ami amúgy sem nagy létszámú, az nem tudja ezt kezelni, és ezért ugye a hadsereget kell bevetni. Egy bizonyos Robert Nugent tábornok vezetésével összem egy gyalogos hadosztályt küldtek a városba. Egyébként a tüzérség bevetés...
Nem tudom, hogy a 7. ezredet küldték, tehát nem egy hadosztályt.
7. ezredet.
És egyébként hozzá kell tenni, az 7. ezred, ez a Gettysburgi csatatérről masírozott be New Yorkban, tehát hogy a...
El lehet képzelni, hogy mennyi kedvük volt mondjuk megkímélni egy...
Tehát, hogy akik nemrég érték túl az amerikai történelem legvéresebb csatáját, így hirtelen békésen kellett volna tömeget oszlatniuk, ami egyébként is ilyen... Tehát hozzá kell tenni, hogy aki New Yorkban ekkoriban fekete volt, az nem volt túl biztonságos a draft riot idején, tehát hogy feketéket lincseltek, ugye, hát legalább 100 ember meghalt.
Több mint 100 halálos áldozat volt ezeknek a zöme egyébként ugye fekete. De őket ugye lincselték, tehát a halálos áldozatok zöme nem abból keletkezett, hogy egymásnak rontott volna a tömeg meg a hadsereg.
Hát legalábbis az elején, ugye aztán bevonult a 7. gyalogezred, és hát 4 napon keresztül ugye... Meg hát azért... Elváltották a rendet, és kb. 2000 halott lett a végeredmény, tehát
az utólag a megtorlásban.
Igen, hát a rendcsinálásban úgymond kb. 2000 ember halt meg, mesélések szerint.
Igen, hát ami persze, hogy nem meglepő, mert most belegondolva ugye egy csatát elszenvedett frontkatona az, hogy fog hozzáállni olyanokhoz, akik meg akarják tagadni a... katonai szolgálatot.
Egyrészt, másrészt, meg ugye ezt már beszéltük többször is, hogy a katonák nem arra vannak kiképezve, hogy ilyen tojáshéjakon lépdelve ügyelve arra, hogy ne legyen nagy baja a civilnek.
Mindig pont annyi erőszakot alkalmazzanak, ami épp szükséges, hát ez nem így van.
Igen. Szóval ott gondolkodás nélkül tömegbe lőttek,
igen.
És hát ki is adták, hogy amíg nem csitul a helyzet, addig nehogy ejtsenek foglyokat.
Csak hogy semmi kételj nem maradjon, igen.
Érdemes venni mondjuk a BLM tüntetéseket, amik zajlottak pár éve, és mondjuk azt megszorozni 10-zel, tehát hogy körülbelül nagyjából ez lehetett a New York Draft Riots.
És azt nem tudom, hogy a saját tüzérségüket ugye bevetették-e, de a hajó tüzérséget biztos, hogy nem. Ellentétben azzal, amit a film mutat, hogy így a nem tudom milyen hadihajókról így lövik a kikötőből a város, tehát ilyen nem volt.
Hát tegyük is hozzá, hogy némileg a rendcsinálás ellentételem, de azt, hogyha elkezdünk ágyozni egy várost, mert abból valóságot sem szokott rend lenni a végén.
Igen. De minden esetre, hogy a film úgy ábrázolja, hogy már éppen mikor egymásnak rontana ugye a két banda, akkor csapódnak be a gránátok. Hát ugye mindenki szétfut, de ugyanakkor valami verekedés azért elkezdődik.
És hát ugye a két fő ellenlábas ők nem tágítanak, tehát hogy ők ott maradnak és ugye megküzdenek a végsőkig. És hát egy ügyes vágással ugye, amit egyébként pont a Bill-től tanult el, aki ugye megtanította, hogy hova kell vágni, hogy halálos legyen az emberi testben.
Igen.
Mint mészáros ugye azért jól ismerte az anatómiát.
Igen.
És pont egy tőle eltanult vágásra ugye a földre küldi, és aztán megöli.
Igen. És ugye az ő halála is elég, is mondjam... De elég drámai, mert ugye adott egy ember, aki úgy gondol magára, mint aki a hűséges hazafi állampolgár, és akkor ugye a saját hazájának a hadsereg elő rá ugye ágyúval. És ugye ez nyilván egy kellemetlen helyzet.
Hát de... meg gyakorlatilag ugye a saját hazájának a hazafiaként állítólag ugye állandóan köp a hazai politikára, ugye látjuk, hogy ilyen nagyon megveti a Tweedet is, a demokratákat, megveti a Lincolnokat is. Ugye van egy színi előadás, ahol a Tamás bátya kunyhóját mutatják be, és konkrétan mindenki fújol, és amikor a végén meghal a Tamás bátya, akkor azt hasonlják minden ilyen, hogy pusztuljon a béken!
Meg így dobálják ilyen rohadt gyümölcsel őket.
Igen, igen, a Lincoln, aki ott fel van emelve a magasba, és onnan beszél.
Tehát... Milyen paradicsommal, igen. Ja, hát, milyen... De valóságban is ilyen...
Tehát egy olyan hazafi, akit igazából a hazája történetének legnagyobb és legmeghatározóbb konfliktusa egy picit se érdekel. Mert mind a két oldalt utálja, mint a szart. És aki úgy gondolja, hogy túl tisztességes ahhoz, hogy ilyen piszlicsári ügyekkel foglalkozzam, mint egy ilyen... milliók a életébe kerülő polgárháború.
Igen, hát ugye parokiális, azt hiszem, az a helyes kifejezés, hogy őt a saját környezete érdekelte csak.
Igen, meg hát ugye azt is látjuk, hogy ilyen tényleg végletek, igen, átmondásos személyiség, ez is ugye, az is, ahogy a ellenfeleivel bánik, az is, ahogy látjuk, hogy azért aki hűséges hozzá, azt ő is viszonozza. Tehát nem az a tipikus főgonosz, akit nem érted, hogy miért szolgálna bárki, mert mindenkit megölne azonnal. Tehát
igen.
Tényleg egy nagyon eltalált karakter egyébként szerintem.
Igen. És amikor ugye megtörténik a tömegoszlatás, ugye, amit a film is bemutat, és ugye Bill meghal, ugye utána még ugye az van hátra, hogy legalábbis ugye, ugye a legutolsó jelenet az egy nagyon szerintem hatásos jelenet, ahol ugye végülis eltemeti Billt ugye a vallon.
Igen.
Még ugye
sírtőve is. Azt hiszem, hogy az apja mellé temeti egyébként.
Igen. Igen. Azt összintén szóval nem is tudom, hogy a Igen, azt hiszem, a Jerry az addigra elhagyja a várost, azt hiszem, mert hogy... Vagy sem, nem, mert el akarja hagyni.
El akarja hagyni a Jenny, de ugye elkapják a draft rajton, és nem dűlt el a hajóig, ami elvinni San Franciscóba. Ugye, mivel akkorban nem volt kész a Panama csatorna, egyébként mutatja is, hogy így a Hornfokot, meg Tűzföldet megkerülve, egész Dél-Amerikán átjövve jutna el San Franciscóba. Ami ugye némileg mutatja, hogy miért volt értelme egy transzkontinentális vasutat építeni.
Igen. De végül is nem hagyja, nem tudja ott hagyni a vallont.
Igen.
Nem is emlékszem, hogy végül is együtt maradnak, vagy mit implikál a film.
Hát ugye eltemetik, és akkor elmennek együtt, és ugye van a záró monológ, ja, amikor mondja igen. Az Amsterdam, hogy hát ránk már nem emlékszik senki, mi teljesen elfeledetté váltunk, mert itt született meg az a város, amit később mindenki New Yorkként ismer.
Igen, és akkor van egy elég jó eltalált montás, hogy látszik a temető meg a háttérben Manhattan, és hát a Manhattan ugye egyre jobban felveszi a ismert formáját, hogy a felhőkarcolókkal egyre több felhőkarcoló.
És hát mivel 2002-es film ezért a ikonikus ikertorony is szerepel még benne, nyilván ezt még igen, szeptember még a... 11 előtt forgatták.
És a temető meg úgy igazából eltűnik, tehát így bedövi a gaz.
És a sírkövek is teljesen igen eltűnnek a végére, tehát hogy
hát valóban, a eltemették, igen.
Valóban jól mutatja, hogy hogyan múlnak el történelmi korok, és hogyan érkezik meg valami újba. Szerintem is egyébként nagyon jó jelenet volt, hogy már nem emlékszik rájuk tényleg senki, kivéve azt a néhány, nem tudom, történelmi nördöt a helyi meglehetősen kis számú lokálpatrióta közösségből, akit az ilyenek érdekelnek. És...
Hát meg az ilyen kockák, mint a Herbert Asbury, akinek a regényéből készült ugye a film, de ő is valószínűleg csak azért foglalkozott a témával, mert ugye a múlt az elmúlt, viszont azért bandák maradtak, és ugye 1927-ben jelent meg a regény, ami alapján a film készült, és hát 27-ben azért a bandák tevékenység az is hangsúlyozott, bár azok tök más bandák voltak akkor már.
Meg már egészen más vonalak mentén szerveződtek, mint ez a vallási etnikai konfliktus.
Azt is hozzá kell tenni, hogy ez egy regény, tehát azért ne kezelje senki, hát ha valami csoda folytán valakinek a kezébe akadna, akkor hogy ne kezelje történelmi leírásként.
Mert... Tudom, mert szerintem nem hiszem, hogy kiadták volna magyarul.
Hát nagyon meglepődnék. Tehát ez egy regény, és nyilván írói szabadsággal élt a szerző, tehát ne tekintsük forrásanyagnak. Ami ebből kifolyólag a filmre is igaz.
Igen, ahogy mondtuk, a film azért játszik a történelmi időszakokkal, tehát hogy 1830-astól 1890-es években nagyon sok minden van. Én nem tudom, az eredeti regény egyébként 1860-as években játszódik-e. Maga a választás szerintem egyébként teljesen indokolható. Nyilván Scorsese-be akartam mutatni a Draft Riots-ot, ami azért egy viszonylag kevéssé ismert esemény volt előtte az amerikai polgárháborúban. Hát most... valahol zavarogtak, leverték őket pár nap alatt.
De hát az ő felmülői konkrétan onnan származnak, tehát a Five Points.
Igen, és hát mekkora esélye van, hogy valaki megint a 19. századi New Yorkról fog egy filmet forgatni. Tehát ha már csinálunk egy filmet, akkor legyen benne a korszak legfontosabb New York-i eseménye. Nagyjából ez lehetett a gondolati vonalvezetés mögötte.
Igen, meg ugye egy interjúban beszélt arról, hogy be akarta mutatni ezt a nagyon jelentős kontrasztot, hogy ugye Amerikára sokan úgy gondolnak, vagy a saját maguk is, hogy ez a hatalmas térségek országa, szabadon mozoghat az ember, de ez mondjuk a keleti partra egyáltalán nem igaz, ellenkezője igaz, tehát ilyen zsúfoltságban éltek az emberek, ilyen majdnem disztópikus körülmények között, amik ugye elég rosszak voltak általánosságban, bár azért egyáltalán nem olyan horrorisztikusak, mint amit a film bemutat, de azért...
Hát igen, ez ahogy mondtam, és igazából a 30-as évekre lehetett jellemző, amikor ilyen raktárházakból sietve kialakított valamikbe belezsúfolták az érkezőket, de azért valóban a 60-as évekre, ahogy mondtuk már, mostanra azért kőházak álltak meg,
igen.
Viszonylag rendezett utcák.
Azért elég zaftos a film ebből a szempontból, tehát elég tömény erőszak, amit bemutat. Meg ugye azért naturalisztikus is.
Igen.
És esztétikailag lehet, hogy ezt sokan kifogásolhatónak találják, de hát ugye ilyen ez a pop szakma. Én még azt fűzném hozzá, hogy ami visszásságot éreztem ebben az egészben, ahogy a film ugye bemutatja ezt a korszakot, hogy igaz, hogy ez 2002-es film, és lehet, hogy meg fognak dobálni itt virtuálisan néhányan a hallgatók közül, de hát ugye a woke, az már akkor is létezett, a wokeism. Ugye nem olyan mértékben, de azért létezett. És én éreztem egy ilyen ráolvasást ebben a filmben, hogy ugye a lényegi üzenete a filmnek az, hogy a múlt brutális volt, és ugye a fehér ember is élt olyan mocsokban, mint amit a film bemutat. Ehhez kapcsolódóan az, hogy az írek azok igazából ugye a korabeli feketéknek feleltek meg New Yorkba, és hogy...
Hát minden szempontból valóban.
Igen. Meg az, hogy ugye Amerika mindig nagyon etnikailag sokszínű volt. Erre úgy játszik rá a film, hogy ami egyébként szintén totál történelmietlen, hogy az ír bandákban vannak feketék, ami szerintem nem voltak, de a film így mutatja be, meg transvestita prostik vannak.
Köztük, ami... Valóban tényleg.
Amit némileg túlzásnak érzek, mert azt nem hiszem, hogy eltűrték volna kvázi, különösen nem egy katolikus misén. Tehát,
igen. Pont a katolikus ír bandában vannak ilyen tranyók.
Tehát nem vagyunk kriminológusok, de azért annyit el tudunk mondani, hogy etnikailag sokszínű bűnbandák azért nem gyakoriak a világon.
Igen.
Mert ugye pont az etnikai és családi kötődés az, ami a működésükhöz szükséges. Tehát az ír bűnbandában nem voltak feketék. Tehát
főleg, hogy a íreknek a fő társadalmi versenytársait a feketék adták. Tehát nem vettem, a draft riotbe is a feketék ellen irányult az erőszak, mert...
Igen.
Szóval igen, valóban, hát nyilván már akkor is hozni kellett kvótákat a filmben, hogy legyen fekete szereplő akármi, és hát beraktak egyet az írekhez, mert miért ne alapom.
Tehát én azért visszásnak érzem egy kicsit a film hangulatát és üzenetét. Ez persze nem veszel semmit úgy a művészi értékéből, tehát hogy milyen nagyszerű ilyen filmművészeti fogásokkal operál, de ezt azért muszáj hozzátenni. Még azt fűzném hozzá, hogy ugye amikor a Trump előállt ezzel a szlogennel, hogy Make America Great Again, ami egyébként betű szerinti átvétele Ronald Reagan 1980-as kampány szlogennjének, azt az ő személyétől függetlenül, vagy akár Reagan személyétől függetlenül sok liberális rendkívül irritálónak találta, mert az, hogy Make America Great Again, az azt implikálja, hogy a múltban valamikor nagy volt, de most már nem az. És ezzel szembe szokták állítani ugye azt a lényegi üzenetet ők, hogy a múlt se volt nagyszerű, a múlt is rossz volt, brutális volt, meg hogy sokat szenvedtek az emberek.
Sőt, hát ugye a múlt az még rosszabb volt.
Persze, mondani se kell, igen, tehát hogy nagyon rossz
igen.
volt.
Hát ebből le lehet vezetni ezt a Marx-féle ugye, társadalom elméletet, hogy a társadalom mindig fejlődik, és már nem bunkosbottal vernek agyon a gonosz landlordok, hanem nem tudom, elnyomnak egyéb gazdasági eszközökkel.
Rátvernek valami hitelt, vagy mit tudom én.
És így nyilván nem annyira rossz a mai időszak, mint amikor még agyon vertek a város főterén, de még mindig rossz, mert ugye tovább kell haladni az utopisztikus, csodálatos jövő felé.
Igen, és ehhez még annyit tennék hozzá, hogy elvileg benne van valami interjúba, hogy a de egyébként abszolút hihetőnek tartom, hogy a Game of Thrones sorozat készítői azért ebből a filmből is hitet merítettek. Mert egyébként ugye a hangulatára nagyon hasonlít ez a film meg az a sorozat. Ugye ahogy ez a film ilyen történelmietlen módon mutatja be a 19. századot, a Game of Thrones kb. Ugyanilyen stílusban mutatja be az elképzelt középkort.
Igen.
Tehát lényegesen úgy kaotikusabbnak meg véresebbnek ábrázolja, mint amilyen valójában volt. Tehát ugye a Five Points-on volt kiterjedt bűnözés, de a bűnözés főleg abban nyilvánult meg ott, hogy prostitúció volt, meg garázdaság. Tehát ez különböztette meg.
Néha ugye a bandák bementek egymás területére.
Igen, azt ugye elagyalták egymást tököllel, meg fúrkosbotokkal. Tehát
ilyen tömeges vérorgiák, amiket itt néha látunk, ezek nem voltak.
Igen.
Ugye azt hiszem, volt ugye 1850-es években egy ilyen nagy összecsapás, ami pont a Dogdok nyulakhoz kötődik. Mm. Ott is valami két ember halt meg összesen, és 10 megsebesültek. Tehát, hogy ez volt körülbelül a nagy összecsapásnak a jellemzőben, hogy mondtuk, ezek a bandák eleve nem voltak nagyon népesek. Ugye Dogdok nyulaknak 100 tagja volt a fénykorukban, na most gondoljuk el, hogyha egy ilyen medmegszerű, brutális vérorgiába a csapat fele ott marad, akkor a másik fele mihez kezd?
Akkor ilyen kb. 2 havonta a 100% fluktuációval a bandával?
Én ebben egyébként nem feltétlenül érzek ideológiai töltetet.
Hát csak burkoltan, igen.
Scorsese nem gondolnám, hogy nagy konzervatív lenne, vagy bármi, szóval.
Nem.
Valószínűleg tartom, hogy volt egy ilyen szándéka is. De mindemellett csomó minden dolgot lehet simán a filmes túlzásnak a számlájára írni, tehát hogy sokkal monumentálisabbnak látszik, hogyha nem csak ott megveregetik egy picit egymást, azt mindenki hazza megy, mint a valóságba, mert akkor az ember nem a moziba megy, hanem kijön a Blaharúzatérre, és akkor megnézi, hogy mit csinálnak helyben ezek a bandák.
Még fizetni se kell, meg lehet nézni élőbe, igen. És majdnem lehet mondani, hogy ez egy filmes kordokumentum a korszak kulturális milliójéről, mert több mint 20 éves a film, és hát a múlt az már egy másik világ, ugye ezt tudjuk. Ez ugye, nyilván a visszásságokat félretéve egy kicsit, ugye nyilván egy teljesen más légkörbe készült ez a film, meg került a közönség elé. Igen, ezért is tudjuk ajánlani minden mellett, amit elmondtunk.
De hát nem akarom elképzelni, hogy manapság hogy néz neki ugyanez a film, hogyha ilyen mai divatos rendezők csinálnák. Tehát,
hogy... Lehet rossz dolgokat mondani erről a filmről, de hogy ami bakészülni ebbe a témával, vele sem merek gondolni. Szóval.
Tehát, hogy eleve az, hogy a női szereplő az nem ilyen neki seggét szétrugó szuperhős, az azért már szerintem önmagában egy nagyon durva dolog lenne.
És ugye rajta kívül csak egy fontosabb női szereplő van, a Hellcat Maggie nevű.
Hát,
bár aki... nincs így megnevezve, elnézést, tehát nincs megnevezve, csak róla van mintázva valamilyen szinten.
Aki egy kicsit ilyen comic relief jelleggel is van be, de tehát, hogy de maga az egész jelenség olyan, csak ez annyira bizarr, igen. Ugye hát a valóságban is elvileg létezett ez a Hellcat Maggie. Hát
igen, ilyen... már erősen folklór elemeket azért érzek a leírásban, amit róla olvastam, de fogadjuk el, hogy létezett.
Ilyen hegyesre reszelte a fogait, meg és, ilyen macskakaromszerű cuccokkal küzdött, és így nem tudom, elharapta az emberek fülét, meg ilyen hasonlók.
Hát meg nem tudom, hogy felvágta őket a körmeivel, vagy ilyesmit. Szóval, tehát ilyen ez az abszolút bad bitch karakter a filmben, de egyébként sokat nem szerepel. Tehát ilyen néhány jelenet.
Néhány jelenet, és abban is ilyen comic relief, tehát igen. Ott piál éppen be van baszva, se tudja, hogy hol van, meg ilyenek. Most gondoljuk el, hogy manapság így megjelenne egy női karakter, bármelyik hát az... sorozatban, vagy bármilyen, ez esélytelen.
Tehát, hogy lenne egy film, amiben két női szereplő van, egy ilyen prostituált, aki zsebet sző, meg igen. Egy ilyen bad bitch.
Hát, tehát... ugye ezek eleve a Bechdel tesztet elbuknák, tehát, hogy...
Hát az abszolút. Tehát nem fogjuk elmagyarázni, hogy az a Bechdel teszt, nézem utána, aki akar. Úgyhogy kordokumentumnak is érdekes, nem mai csirke már ez hát a film se.
Nem akarom elvenni a kenyeret, de valóban egy hiánypótló alkotás.
Hát nem is tudom, persze, hogy New York 19. század, de nem sok film készült. Hát, tehát,
valószínűleg egyedüli film, és az így is marad. Igen. Milyen más korszakbeli érdekességet lehetne 19. században elmondani ott?
Hát vagy akkor a század végre, az meg megint egy tök más millió volt, ugye, mert akkor már olaszok meg minden, amit elmondtunk.
Igen, és hát nyilván ez ugye most mi a mi nemzeti történelem szempontjából is lényeges eseménysorozat, ez az egész Draft Riot. Valóban olyasmi, amit nem lehet máshol látni, és nyilván a korabeli amerikai városi életről sem nagyon lehet látni, mert jellemzően, hogyha korabeli amerikai filmek vannak, azok mind ilyen vagy nyugaton, vagy pedig ilyen hasonló, kevéssé populált helyeken játszódnak, ahol el lehet mesélni azért jobban ilyen történeteket, mint egy népes városban. Én nem is tudok más olyan amerikai filmről, ami nagyon ezt a városi életet bemutatná ebből az időszakban.
Különösen az, hogy polgárháború előtt játszódik, hát ez már önmagában egy...
Igen, ez az antebellumnak is nevezett időszak.
Igen.
Még egy érdekesség itt az amerikai filmek kapcsán, hogy ugye általában vannak ezek a függetlenségi háború idején játszódó filmek, ugye
hát az...
a Mel Gibson féle, hogy is hívták azt?
Az a fél, az, is, fiat, az is ugye...
Most nem menjünk bele, mert rá, meg annyiba, hogy valami értetlen. Ne,
igen.
És van egy nagy ugrás, aztán a amerikai polgárháború.
És így... wait a minute.
Tehát, hogy én nem tudok például, hogy a 1812-es háborút így valahol feldolgozták volna a filmművészetben. Teljesen esélytelen ilyeneken gondolkodni. Vagy ott az indiánok ellen zajló háborút akár, ami még ugye a polgárháború előtt zajló
is volt.
Indián igen. Háború. Mert egészen megváltozott a dinamikája az egésznek, amikor már volt egy kiképzett amerikai hadsereg, ami...
Lőfegyverekkel rendelkezett, igen.
Ami szervezet volt, és nem csak ilyen milícia jellegű valami, szóval egészen igen. Más lett a dinamikája később. De a függetlenségháború előtti időszakból és a 13 gyarmat idejéről nem nagyon vannak filmek.
Nem.
Pedig ugye volt az a észak-keleti a New England
Új-Angliában. Hát az észak-keleti államokban.
Új-Angliában volt egy nagy indián háború, a King Philip's War, ami hát gyakorlatilag az első nagy indián háború volt, és hát néhány ilyen nagyon nerd történészen kívül nem nagyon lehet róla találni semmit. Tehát, hogy egyébként lenne alapanyag, és vannak olyan időszak, amikor egyszerűen nem nyúlnak hozzá Amerikában se.
Hát... Igen, hát ilyen fehér foltok, ugye erről már beszéltünk magyar viszonylatban is, meg másfél.
Hát csak nyilván másabbak a magyar filmiparnak a eszközei lehetőségei, mint a gyakorlatilag korlátlan időforrással bíró amerikainak.
Hát ez olyan, mint hogy a kínai hivatalos történetírásban így egy 20 éves időszakot így átugranak. Hogy... És akkor 1978-ban...
Jó, de hát ott érthető oka van az átugrásnak, itt meg csak annyi, hogy senkit nem érdekel.
Tehát, igen.
Pedig egyébként szerintem olyan történetek lennének ebbe is, amit érdemes lenne elmesélni. Hmm. Például
Tale
most,
of hogy... Tears, ugye, az is... Az na, is...
Például valós egy nagyon jó filmet lehetne, most, hogy már ilyen érzékenyek vagyunk az indiánokkal szembe, be lehetne mutatni a King Philip's War-t indián szemszögből, hogy megpróbáltuk kiűzni ezeket a gaz fehéreket, azt nem jött össze, szomorúak vagyunk.
Igen.
Tragikus hőstörténet. Hát nyilván tudom, hogy ez meghaladja azt a annyi kapacitást, ami Hollywoodban jelenleg akkumulálódik. De ha esetleg eljön egy olyan időszak, amikor Hollywoodban megint nem pénzemberek és nem urambátyám komák lesznek pozícióban, hanem ilyen művészek meg ilyenek, így érdemes gondolkodni arra, hogy valami fogyasztható propagandafilmet gyártsanak az időszakokból.
Vagy nem egyszerűen a Trail of Tears történetéről, hanem úgy Andrew Jacksonról, mint ilyen negatív karakterről valami életrajzi film, az biztos jó lenne.
Én bajusz nevezt.
Bár lehet, hogy annak meg az a veszélye, hogy mi van, hogyha szimpatikus lesz a nézők számára, vagy itt az a probléma. Igen. Úgyhogy ennyit szerettünk volna szerintem a filmről elmondani, úgyhogy tudjuk ajánlani mindenkinek. Úgyhogy köszönjük a figyelmet, és a legközelebbi viszonthallásra.
Viszonthallásra. Away, yes, Santi, my dear Annie. One morning in July, a Yankee maid, she asked me, train in a Sailor John, says I. And away, you Salty, my dear Annie. Oh, you New York girls, can't you dance the polka? To Tiffany's I took her, I didn't mind expense. I bought her two gold earrings and they cost me 18 pence. And away, you Salty, my dear Annie. Oh, you New York girls, can't you dance the polka? Says she, sailor, now see me home you may. But when we reached her cottage door, this to me did say. She said, my lover, he's a Yankee, with his hair cut short behind. He wears a pair of long-sleeve boots and he sails on a black ball line. And away, yes, Santy, my dear Annie. Oh, you New York girls, can't you dance the polka? He's homeward bound this evening, and with me he will stay. So get a move on, Sailor John, get cracking on your way. I kissed her hard and proper before her flash van came, saying, fare you